Isten igéjét az 50. Zsoltárból olvasom. Ászáf Zsoltára. A hatalmas Isten az Úr szól, és hívja a földet napkelettől napnyugatig. A tökéletes szépségű Sionon ragyogva jelenik meg Isten. Jön a mi Istenünk, nem hallgat. Előtte emésztő tűz, körülötte hatalmas szélvihar. Hívja az eget odafent és a földet, mert ítélni akarja népét. Gyűjjetek hozzám, híveim, akik áldozattal kötöttetek szövetséget velem. Igazságát hirdesse az ég, mert ítéletet tart az Isten. Hallgass népem, most én beszélek. Izrael, most téged intelek. Isten, a te Istened vagyok én. Nem fedelek meg véres áldozataidért, sem állandóan előttem lévő égő áldozataidért, de nem fogadok el házadból bikát, sem aklaidból bakokat. Hiszen enyém az erdő minden vadja, és ezernyi hegynek minden állata. Ismerem a hegyek minden madarát, enyém a mező vadja is. Ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ, és ami betölti. Eszem-e a bikák húsát, iszom-e a bakok vérét? Hálaadásodat áldozd az Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadalmaidat. Hívd segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. A bűnösnek pedig ezt mondja Isten, hogy mered emlegetni rendelkezéseimet, és szádra venni szövetségemet? Hiszen te gyűlölöd a feddést, és elveted igéimet. Ha tolvajt látsz, vele cimborálsz, és a paráznákkal tartasz. Szádból gonosz beszéd jön ki, nyelved csalárdságot sző. Ahol csak vagy, testvéred ellen beszélsz, anyád, fiát is bemocskolod. Ilyeneket csinálsz, és én hallgassak? Azt hiszed, én is olyan vagyok, mint te? Megfeddelek, és mindezt szemedre vetem. Értsétek meg ezt ti, akik elfeledkeztek Istenről, különben elragad menthetetlenül. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem. És aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. Isten megszólal ebben a Zsoltárban, és hívja az ő népét találkozásra, de nem felszínes csevelyre, nem könnyed randira, hanem egy komoly találkozásra, amelyben az ő szövetséges népét maga elé állítja. Mert Isten népe nem független. Amikor Isten bejelenti az ő igényét az ő népére, amikor megjelenik hatalommal, szentséggel és dicsőséggel, ahogy ez a Zsoltár leírja, amikor Isten maga meghívja az eget és a földet, mint amelyek tanúi annak, ami közte meg Isten népe között történik, akkor Isten népe nem mondhatja azt Istennek, hogy ki vagy te, és miért kérsz számon engem. Nem mondhatja, mert pontosan tudja, hogy ki az Úr. Az, aki kiszabadította őket, az őseiket a halálból, a rabszolgasságból, az, aki a Sínai hegyen szövetséget ajánlott nekik, és szövetséget kötött velük. Az, aki azt mondta ott nekik, hogy ti az én népem lesztek, és én a ti istenetek leszek. És amikor Isten felajánlotta ezt a szövetséget Izraelnek, Izrael azt mondta, hogy belépünk ebbe a szövetségbe. Nem úgy vannak tehát, hogy azt mondhatnák ezek után Istennek, hogy hát Isten, miért akarsz beleszólni az én életembe? Nem mondhatja Izrael azt, hogy miért hívsz a magad színe elé? Miért akarsz megvizsgálni bennünket? És egyáltalán miért úgy jelentsz meg, hogy azt mondod, hallgass népem, most én beszélek. Mint ahogy Isten sem mondhatja, amikor a szövetséges népe hozzá fordul és megszólítja őt, hogy hát mit is keresgéltek engem meg, miért jöttök ide hozzám, nincs közöm hozzátok. Nem mondhatja Isten, nem is mondja, mert hűséges jelenlétet ígért annak a közösségnek, aki belépett, aki elfogadta az elhívást a szövetséges kapcsolatra. Hát úgy van ez, mint a házasság. Amikor a férj vagy a feleség számon kéri hűtlen házastársát, az utóbbi nem mondhatja azt, hogy na de hát mi közöd van neked ehhez? Hát miért szólsz bele az életembe? Ha nem lennének szövetségesek, ha nem lenne házasság, ha nem lenne közöttük ígéret, ha nem kötelezték volna el magukat egymás mellett, ha függetlenek maradtak volna, akkor mondhatná az egyik a másiknak, hát meddig tartott, miközött hozzá megváltozott valami. Akkor mondhatná az egyik más a másiknak, hogy hát miért szólsz bele az életembe. De ahol szövetség van, ott ez a szabadság már nincs. Ott szeretetben elköteleződés jött létre. Isten ezért hívja az ő népét. Megjelenik az igében, megszólít most bennünket, az ő népét. És nem mondhatod, ha az ő népének tagja vagy, hogy miért szólsz bele az életembe. Ebben a Zsoltárban ez a szövetséges Isten elsöprő erővel jelenik meg. Ez egy olyan Zsoltár, Zsoltárok könyve, imádság, beszélgetés Istennel, ez egy olyan Zsoltár, ahol Izrael egy szót nem szól. Itt csak Isten az, aki szól, és ő beszél a népével. Ennek a Zsoltárnak a középső részével fogunk foglalkozni. Az első része ez a megjelenés, a harmadik része az a, akik csak a szájukkal magasztalják Istent, de hát ilyen nincs közöttünk, úgyhogy erről most nem beszélek. Nem, csak erre nincs idő. De a középső része ennek az elsöprő erejű isteni kijelentésnek, amire figyelni fogunk, és amelyben az áldozat kérdése van. Tudnélik, Isten népe, Isten rendelése folytán ebben a szövetséges életben úgynevezett véres és égő áldozatokat mutat be Istennek. Ez része annak, ahogy zajlik az Isten tisztelet, a kultusz. És ezekről, valamint az Istennel való közösség, a szövetséges élet szívéről szól a Zsoltár középső része, a 7-től a 15. versekig. És ennek a fényében a mai napon, amely, mint már tudjuk, minden évben az a vasárnap, amikor a pénzügyi beszámoló elhangzik, és az igehirdetés az adakozásról szól, arról fogok beszélni, hogy miért ne adakozunk. Úgyhogy üzenem azoknak, akik ezt a vasárnapot kihagyják, mert mindig arról van szó, hogy adakozzunk, hogy hát sajnálhatják, hogy nincsenek itt, mert most mondom el, hogy miért nem kell adakozni. És ha véletlenül lenne közöttünk olyan, aki már várta ezt a vasárnapot, mert majd jól megmondják, és én persze annyit adakozok, és majd jól megmondják a többieknek is, hát neked is pekhed van, mert most arról van szó, hogy miért ne adakozzunk. Három gondolatban fejtem ki, ahogy Isten az igéből megszólít minket, az ő népét ma. Miért ne adakozzunk? Először, másodszor, mire hív Isten? Mi a vele való kapcsolat szíve? És harmadszor, akkor kinek van szüksége adakozásra? Miért ne adakozzunk? Két dolog, egy, mert Istennek nincs rá szüksége. Én nagyon éles kérdést tesz fel ennek a résznek a középpontja körül Isten, ami legalább annyira ironikus is, amennyire éles. Izrael, eszem én a bikák húsát? Iszom én a bakok vérét? Képzeld el, Isten. Én népem, mit gondolsz? Szükségem van nekem a te áldozataidra? Talán éhes vagyok, ha te nem etetsz engem? Gondolod, hogy megéhezem, és azt lesem, hogy mikor fog nekem végre az én népem élelmet hozni? Hozza már! Úgy látsz engem, én népem, mint aki csak arra vár, hogy az áldozataiddal, az adományaiddal táplálj engem. Eszem a húst, iszom a vért, költöm a pénzt, amit a bankszámládról utalsz, mert különben nincs nekem. Ha nem hoznad, akkor nincsen. De mit gondolsz, hogy ki vagyok én? Mondja Izraelnek, Isten, elfogadom az áldozataidat, de nincsen rá szükségem. Hiszen enyém a vező, az erdő minden vadja, és ezernyi hegynek minden állata. Ismerem a hegyek minden madarát, enyém a mező vadja is. Egyenként ismerem mind, az enyém mind. Nekem bőg, vagy nekem énekel mind. Rajtam múlik az összesnek az élete, a lehellete, hogy egyáltalán létezik. Kedves népem, nem halok éhen, ha nem áldozol nekem. Ja, amilyen világos ez. olyan alattomosan hálózza be a szívünket a hazugság, hogy mi tartjuk fenn Isten ügyét ebben a világban. Ha mi nem fizetjük, ha mi nem tesszük, ha mi nem hozunk áldozatot a szolgálatainkban, ha mi nem szolgálunk, az nagyon vigyázz. Hát oda lesz az Isten ügye. Ha én nem csinálom, hát ki csinálja? De mintha Isten azt mondaná, hallgass én népem, figyelj! Én Isten vagyok, te nem vagy Isten. Tisztázzuk. Én vagyok az Isten. Te nem vagy Isten. Neked szükséged van ételre és italra. Neked szükséged van ruhára és házra. Neked szükséged van melegre, vagy éppen hűvösre. Nektek szükségetek van rá. Különben én adom. Ébredj fel. Én nem te vagyok. Szóval ébresztő. Ne adakozz Istennek. Nincsen rá szüksége. Másodszor. Ne adakozz, mert ezzel becsapod magadat. Tudnélik, átírod az Istennel való kapcsolat lényegét. Mert ha Istennek valóban szüksége van a te adományaidra, a te áldozatodra, akkor a kettőtök kapcsolata egyenrangú felek üzleti kapcsolata. Egy olyan kapcsolat, amiben mindenki beleadja a magáét. És természetesen azért teszi mindegyik fél, és addig teszi, ameddig ez megéri. Win-win. Mindketten jól járunk. Mindketten jól jöttök ki. Isten megkapja tőled, tőlünk, amire neki szüksége van, mi is megkapjuk tőle cserébe, ami nekünk kell, nem? Hát így gondolkodik erről az ember. Tudom, hogy ti nem így gondolkodtok, mert teológiailag értitek, hogy ez miért hibás, de a szívetek mégis így gondolkodik. Ez a nehéz. Szóval mi az, ami nekünk kell? Hát például lelki béke. Nem mondanád soha, de mégis ez dolgozik belül, ha én ennyi mindennel áldozok az Úrnak. És ez tök őszinte indulat. Tényleg adom neki? Akkor biztosan elfogad már. Akkor végre békességre lehetek magamban. Ó, tiltakozunk, nem így van, de mégis így van. Vagy megnyerhetem, hogy igazán hűséges tagja vagyok az Isten népének, nem? Mert annyi mindent adok, annyi mindent áldozok. Vagy, hát nyilván nem mondanám ki, de titokban ott van bennem, talán megnyerhetem, hogy elkerüljön a baj vagy a nehézség, hiszen Istenért teszek annyi mindent adok neki. Vagy valahol önmagamat igazolom. Tudom, hogy az életem egy területén nem vagyok engedelmes, nem hallgatok rá, átírom Isten rendjét, átírom Isten törvényét. De az áldozatommal, az adakozásommal, a lelkem mélyén kompenzálom ezt. És értitek, végtelen a sor. Végtelen. És ezért mondom, ne adakozz. Hihetetlen veszélyes. Ne adakozz, mert becsapod magad. Ne adakozz, mert veszélyes, hogy számon tartod, amit teszel. Kitöltöd a cédulát, és közben nem csak egy felajánló cédulát töltesz ki, hanem oda teszel valamit Isten elé. Számon tartod, ezt én odaadtam. Te is jössz most valamivel. És akkor vagy magabiztos leszel, hát akkor ezt én megcsináltam, most már akkor 50-50. Te is jössz valamivel. Vagy rettegni fogsz, hogy nem kellett volna egy kicsit többet írni arra a papírra. Hát lehet, hogy ez... És hogy gyötrődsz benne. Mennyit ad a Józsi? És különben is. És mennyi kell az Istennek, hogy én azért úgy rendben legyek? Mégis, valahogy. És indul a gyötrődés. Akár a magabiztosság, akár a gyötrődés. Pusztító a kapcsolata nézve. Megöli. Megöli az Istennel való kapcsolatot. Istennek semmi szüksége. Semmi szüksége a te adományaidra. Ő valami mást akar. Úgyhogy másodszor nézzük, mire hívja Isten Izraelt. Hálaadásodat áldozd az Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadalmaidat. Hívj segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítanak, és te dicsőítesz engem. Az Istennel való kapcsolatnak a formája, a természete, az igazi struktúrája ebben az egy mondatban ott van. hív segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Ez a kapcsolat radikálisan más, mint a win-win. Ez nem egy szimmetrikus kapcsolat. Ez nem egyenlőségre épült. Isten megtartja azt, hogy ő Isten. Szövetséges kapcsolat, igen, de nem egyenlő felek, üzletfelek kapcsolata. Az a kapcsolat, ahol az Isten népének a szerepe, hogy segítségül hívja az Istent, az Isten pedig eljön és szabadít. És ez nagyon nehéz, ez iszonyúan nehéz nekünk, mert a mi világunk nem hierarchikus, és ez egyfajta hierarchia is. Számunkra a kapcsolatok az egyenlőségről, az egyenlő jogokról, az egyenlő méltóságról szólnak. Ezt képviseli a modern nyugati kultúra, ezt képviselik a demokratikus intézményeink, ezt képviseli a közbeszéd. És ez jó, pláne azért, mert mindennek a gyökerében a kereszténység van, ezt már sokan elfelejtették, de igen. Azt, hogy azt mondjuk, hogy minden ember egyenlő, hogy minden ember ugyanolyan értékes, hogy fajra, színre, nem tudom, mi mindenre nézve ugyanolyan értékes, ez a kereszténységből fakad, hogy Isten minden embert a maga képére teremtett. És ezért nincs különbség ember és ember között méltóságban és értékben. De ez egy keresztény gondolat, ami leszakadt már a kereszténységről, és így megvan továbbra is. És ez jó, ez nagyon jó, ebből fakad az ember elidegeníthetetlen méltósága, és minden egyes embernek az értéke, és ez nagyon-nagyon-nagyon jó. De közben, ha olyan élethelyzetben vagyunk, hogy valaki úgy van felettünk, akár családi rendszerekben, akár munkahelyi rendszerekben, vagy bármilyen rendszerben, hogy uralkodik rajtunk, és visszaél a hatalmával, hogy sakban tart vele, vagy akár, és akár el is fogadjuk ezt, mert gyengék vagyunk, vagy mert nem akarjuk elveszíteni az állásunkat, akkor is, ahol ez az alávetettség megjelenik, ez a hierarchikus kapcsolat megjelenik, még ha el is fogadjuk, úgy zsigerileg utáljuk, nem? Utáljuk. Mert a mi világunkban elképzelhetetlen jónak tartani bármiféle hierarchikus viszonyt. És még egyszer, az ember értéke és méltósága szempontjából ez jól van így. Ami nincs jól, hogy ezt maximálisan átvisszük Istenre és az Istennel való kapcsolatra. Mert hogy éppen emiatt annyira megalázónak tartjuk azt, hogy valaki az Urunk legyen, és mi engedelmességet ígérjünk neki. Ez valami teljesen bolond és teljesen idegen dolog. Annyira, hogy ezen az alapvető keresztény hozzáállásom, hogy Isten az Úr, és mi engedelmeskedünk neki, ezen az alapvető keresztény hozzáálláson sokan gúnyolódnak, ami teljesen érthető, nem? Keresztények gyámoltalanok, gyengék, és ezért kell nekik, hogy valaki nagyobb legyen az életükbe, mert ők gyengék. És emögött is az áll meg, az alapvető hozzáállás húzódik meg, hogy mert én önmagam ura vagyok, és senki nincs felettem, mi egyenlőek vagyunk. A saját szabadságom a lényeg, meg a saját utamat járom. Keresztények is, hányszor mondjátok, a saját utamat járom. Hát, én azt hittem, hogy a kereszténység azt jelenti, hogy Krisztust magát követem az úton. A saját utamat járom, meg kell találnom a magam hangját, és meg kell valósítanom magamat. Mondják keresztények, mondjátok ti is. Hát igen, de úgy tűnik, hogy az Istennel való kapcsolatban a kereszténység Jézus követése, ami nem önmegvalósítás, hanem önmagam elvesztése. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Hogy van ez? Szóval értitek, hogy ezért ilyen hihetetlenül nehéz megérteni, hogy mi az Istennel való kapcsolat? Az Istennel való kapcsolat alapvetően felforgató és kritikus azzal a beállítottsággal szemben, amiben éljük az életünket, és amiben még jó is van. Nem hagyja érintetlenül ezt. Nem hagyja érintetlenül, és nem tartja mindenek felett való jónak, hogy én önmagam érek egyedül, önmagam valósítom meg, a saját utamat járom, és ha ebbe Isten is belefér, néha behívom. Nem. Hanem vissza akar vinni egy nagyon alapvető valósághoz. Mi az Isten népének a helye az Istennel szemben? Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítalak téged. Mi vagyunk, akik segítségre szorulunk a nyomorúságunkban. Mi vagyunk azok, akiket ő arra hív, hogy kiáltsunk hozzán. És ő az, aki eljön és meghallja a népe kiáltását. És ő az, aki eljön és megszabadítja őket. Nem az a kérdés, hogy mi mit adunk Istennek, hanem hogy ő a szabadító Isten. És értitek, hogy ez milyen szinten szembe megy a mai világ dogmáival? Kétszeresen is. Először, mert ez megaláz bennünket. 50-50 adakozol, megvetted az Istent. Ez megaláz. Kicsivé tesz. Szembesít azzal, hogy nem az Isten a nyomorult, akit nekem kell támogatni, hanem én vagyok a nyomorult. Az emberiség a nyomorult. Az emberiség szorul segítségre. Én szorulok segítségre. Akármennyire magabiztos valaki, mondván akár, hogy ő nem keresztény, ami teljesen oké így, ez ellen nehéz tiltakozni. Azt mondhatja valaki, hogy én nem hívom segítségül Istent, mert ennél büszkébb vagyok. De azt hiszem, azt senki sem mondhatja, hogy te magad, a családod, a nagyobb közösséged, az országunk, Európa és az egész világ nem szorult segítségre és szabadulásra. Azt mondhatod, hogy Isten nem hívott segítségül. Oké. De nem hiszem, hogy azt mondhatod, hogy nem vagy nyomorúságban. Ma, mintha sajnos egyre valószínűbbé lenne, hogy a világunkat nem tudjuk megmenteni. Szóval először egyrészt megaláz, jó értelemben, megmutatja, hogy kik vagyunk valójában. Másodszor óriási távlatokat nyit meg, én megszabadítalak. Egy olyan Isten távlatát, aki meghallja, amikor kiáltunk. Egy olyan Isten távlatát nyitja meg, aki nem hagy hidegen a nyomorúságunk. Egy olyan Isten távlatát nyitja meg, aki eljön az övéihez, megszabadítja az övéit, aki mindvégig hűséggel és szeretettel van irántunk. Isten szabad és hatalmas, nem szorul ránk. Mégis szerető és együttérző és irgalmas, aki leszáll és közel jön a bajhoz, és szabadulást munkál. Hív segítségül, én megszabadítalak, te dicsőítesz. Az Istennel való kapcsolat formája, alapvető természete hol ragyoghatna fel világosabban, mint amikor Isten egészen közel jött a nyomorúsághoz. Annyira közel, hogy ő maga lépett be oda, ahol már nincs segítség. Amikor Jézus, Isten fia, eljön, és a kereszten a legelesettebb, legelveszettebb helyzetben van. És a nagy titok az, hogy Jézus tudja, hogy igaz ez az üzenet. Kiálts hozzám a nyomorúságban, és én megszabadítalak. És mégsem teszi. Amikor a halálára készülve, amikor elfogják, ugye Júdás vezetésével megjelenik a katonák, és elfogják, és Péter kirántja a kardot, amit olvastunk a lekcióba, és levágja a főpap szolgájának a fülét. És akkor Jézus azt mondja, tedd el a kardot. És utána azt mondja, vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném meg az atyámat, hogy adjon mellém most 12 légió angyalnál többet? Azt mondja, azt gondolod, hogy nem igaz az ige, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítalak? Egészen biztos Jézus, hogy de nem teszi. Vagy amikor aztán néhány órával később a kereszten szenved, haldoklik és gúnyolják, hogy másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne, bízott az Istenben, szabadítsa meg most, ha kedveli őt. Hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. És nem kiált. És nem hívja segítségül Istent a nyomorúság idején. De nem hitetlenségből, amiért sokszor mi Isten népe nem kiáltunk, és nem is büszkeségből, amiért sokszor nem kiáltunk, hanem azért nem kiáltott szabadításért, hogy a halála, mint engesztelő áldozat árán bennünket szabadítson meg. Ezért nem kiált. Azért nem kiált szabadításért, Mert az atyának a szabadító munkája a szeretete irántunk, hogy odaadja értünk az ő egyszülött fiát, hogy ő magára vegye a mi bűneinket, levegye rólunk, és nekünk szabadítot nyisson az ő jelenlétébe. Hogy szövetséget kössön velünk Krisztus halála árán, és azt mondja, hogy ennek a vérnek az elpecsételő erejével és valóságával magamhoz kötlek titeket, és pontosan tudhatjátok, ha segítségül hívtok engem a nyomorúság idején, én meghallgatlak benneteket. És egy pillanatra oda képzeled magadat Krisztus elé, amint ott van a kereszten, ahol mindez történik, és közben előveszed a pénztárcádat. Mit adhatok én neked? Meg a felajánló cédulát, meg az adakozásodat, meg a szolgálataidat, meg az összes érdemedet, meg az összes keresztény hűségedet. Erről tudod azokat ott pakolni Krisztus előtt a bőröndödből, ott a kereszt előtt, hogy hát nekem mindez van, amiért azért én mégiscsak vagyok valaki. Nem, pontosan tudjuk, mindez elolvad és semmivé lett. Semmire nincs szüksége Istennek, amit mi adunk. Ő ad oda nekünk Krisztusban mindent, a saját fiát. Hallgass én népem, ne fecsegj, ne sorold fel, mi mindened van. Hallgass, hív segítségül, megszabadítlak és dicsőítesz. Szóval Isten a win-win helyett egy ilyen hálával, örömmel teli népet formál magának Krisztusban. Kinek van hát szüksége az adakozásra? Istennek nincs szüksége rá, neked nincs szükséged rá, sőt, veszélyes, inkább kerüld el. Kinek van szükség az adakozásra? Ez a gyülekezetnek szüksége van rá. Ezért először ma így gondold ezt a kérdést meg. Ha azt akarom, hogy ez a gyülekezet fennmaradjon, betöltse a küldetését, ehhez legyen a templomban fűtés, világítás, legyen a lelkipásztoroknak és alkalmazottaknak jövedelme, amiből élnek, legyen gondoskodás a rászorulókról, tudjuk fenntartani, karbantartani azt, ami van, működjön a kafé, mint misszió kifelé, a fiatalok felé, akkor ehhez pénz kell. És ha a gyülekezet nem adakozik, akkor ez nem fog így maradni. Ez annyira így van, hogyha most a gyülekezet 264 emberének a fele azt mondaná, hogy befejeztem, akkor itt minden összeomlana. Már maradna egy-két lelkész, aztán kész. Ezt minden felnőtt ember végig tudja gondolni. Hát akkor hogy van ez, kérdezhetitek? Hát akkor mégsem Istennek adunk? Hát mi eddig minden évben arról beszéltek, hogy Istennek adunk. Nem az Isten ügyét támogatjuk. Hát amennyiben a gyülekezet, a lelkipásztorok, a templom, a gyülekezeti programok Istent szolgálják, és az ő nevére hoznak dicsőségét, és az ő szeretetét közvetítik az emberek felé, annyiban igen, de csak annyiban. És ezt a különbségtételt ma azért volt nagyon fontos megtennük, hogy véletlenül se próbáld a lelki békét megnyerni az adakozás által, hogy véletlenül se próbáld az önigazságodat megnyerni az adakozás által, hogy véletlenül se próbáld önmagadat bármilyen módon megnyerni az adakozásod, meg a szolgálatod, meg az áldozatod által, ahelyett, hogy Krisztusban nyernéd meg mindezt, mint ami Isten ajándéka neked. És azt gondolom, hogy még azt is kimondhatjuk, ki kell mondanunk, hogy Isten még akkor is véghez viszi a maga tervét és a maga céljait, ha mi nem vagyunk benne. Sőt, még a gazdagréti gyülekezet nélkül is. Mert Isten nem lesz szegényebb, ha mi szegényebbek leszünk. Isten hatalma, Isten dicsősége sokkal-sokkal nagyobb, mint a mi pénzünk és a mi adakozásunk. És ha ezt mindvégig gondoltad, és Krisztus előtt leborultál, akkor ott van a hála a szívben, amiről hallottunk is. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem. És aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását, mondja a Zsoltár utolsó verse. Mert így már lehet az adakozásunk hála áldozattá. Lehet a gyülekezet fenntartása, Isten dicsőítése. De ne feledjük, amivel a Zsoltár kezdődik. Ez a hatalmas Úr, Ez a mindenható Isten erővel és fenséggel jelenik meg. A maga elé állít bennünket, itt és most, mint az ő népét. Megvizsgál. És pontosan tudja, hogy mi van a szívünkben. És a szívünk szándékai szerint akar és fog velünk bánni. És ezért ne a pénzünket, hanem az életünket adjuk oda Krisztusnak. Először vagy újra. Amen.
Imádkozzunk. Fenséges Isten, jössz erővel és hatalommal. A te jelenlétedről bizonyságot tesz az egész föld. A teremtett világ mindenség. És lelkünk báradó lelked által mi magunk. Uram, így borulunk le most előtted, és megvalljuk hatalmadat, fenségedet, dicsőségedet. Örökkévaló hűségedet, és azt, hogy menedék és oltalom vagy a nyomorúság idején. Köszönjük a te ígédet, amely megragadja a szívünket, és újra feléleszti bennünk a hálát. Azért a csodáért, hogy megváltottál minket, emberré lettél és meghaltál, értünk. Hogy életre, szabadságra, örömre hívjál el minket. És tisztaságra, ami nélküled képtelenség lenne számunkra. Urunk, így borulunk le előtted. Csodálunk a hatalmadért és a földig hajoló kegyelemért, amellyel körül öleltél és körülölelsz most is. És könyörgünk, hogy adj többet magadból. Járd át bensőnket, lényünk legmélyét, és gerjeszt fel szívünkben a hálát, a csodálatot és imádatot, hogy mindent tettünk, tőled való legyen minden szavunk, te veled legyen átitatva, és az egész légyünk téged tükrözzön. És segíts most minket abban, hogy hazamegyünk a következő napokban, ezzel a hálával álljunk meg előtted, és bár tudjuk, hogy mindenünket nem tudnánk eléd hozni, mert hogyan is mozdíthatnánk el az otthonunkat, de mutasd meg, hogy mi az, amit neked adhatunk, amit nem adtunk és kellene. Legyen ez az időnk, legyen ez a pénzünk, tizede, nagyobb része, másféle adományunk, imádságunk, közbenjárásunk, az árva felkeresése, a beteg segítése, a mellettünk lévőhöz két kedves szó, vagy csak hűség azon, amit ránk bíztál. Munkálkodj a szívünkben és az életünkben, hogy meglássuk, hogy mit kívánsz, és adj erőt és elhatározottságot, hogy ezt végre is tudjuk hajtani. Cselekedj bennünk, Urunk, hisz ezért jöttünk ide, hogy te formálj, változtass minket, hadd legyünk hozzád hasonlóvá. És így könyörgünk, Uram, mindazokért, akik most nehézségben, fájdalomban, gyászban, szomorúságban, veszteségben vannak, hogy add te lelkedet, hozd el a vigasztalást, add, hogy a sötéten keresztül is meglássák a te arcodat. És így hozd el a te jelenlétedet ennek a lakótelepnek. Így hozd el a városunknak, a fővárosnak, Budapestnek. És így ismertesd meg magadat vezetőinkkel, és az egész ország népével, Uram, hogy senki ne legyen, aki nem hallott rólad, vagy aki nem vágyik utánad. Uram, legyen tiéd a hatalom, legyen tiéd az ország, legyen tiéd a dicsőség. És így mondjuk el egy szívvel Krisztus a tőled tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.